Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Legyen öröm az iskola kezdés. Ezzel a mottóval a Katolikus Karitász 2025-ben is elindítja hagyományos, immár országosan ismert kampányát. A július 31-e és szeptember 30-a között zajló adománygyűjtés célja, hogy a rászoruló családok gyermekei ne hiányt, hanem reményt és támogatást éljenek meg az iskola kezdéskor. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni ehhez az ügyhöz, valamint a karitász.hu oldalon online adományozásra is van lehetőség. Kiterjeszti a kormány az 5000 fő alatti településeken indult élelmiszerüzlet támogatási programot, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, már korábban egy megjelent kormányhatározat szerint 4 milliárd forintot biztosított a kormány a kisboltokat támogató programra, amelyben a kistelepülések élelmiszerüzletei 3 millió forint támogatásra pályázhattak. A programra ugyanakkor több mint 10 milliárd forint értékben pályáztak, 2392 pályázótól 3527 kérelem érkezett, 1966 különböző településről és általában egy vagy két boltra kértek támogatást egyéni vállalkozók. Idén augusztus 16-ától kezdve 6 napos rendezvénysorozat ünnepli az államalapítás évfordulóját. A Szent István naphoz kapcsolódóan a fővárosban a Duna mindkét partján összesen 19 helyszínen várják rendezvények az ünneplőket. A programsorozat csúcsa idén is az augusztus 20-ai tűzijáték és drónsó lesz. Augusztus 20-a talán a legkedvesebb ünnepünk, nem csak azért, mert nemzeti identitásunk szempontjából meghatározó, hanem azért is, mert a nyári fesztivál szezonra esik. Emelte ki az ünnepségsorozat budapesti sajtótájékoztatóján Kovács Zoltán, a Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős államtitkár. Tóth Ferenc, az augusztus 20-ai tűzijátékot rendező Kft. Ügyvezetője elmondta, a 30 perces műsor alatt 46 ezer pirotechnikai effektet lőnek fel a Szabadság, az Erzsébet és a Margit hídról, 9 uszályról és 65 pontonról. Idén is lesz továbbá fényfestés, lézerjáték és drónsó. A magyarságnak hihetetlen kincse van az egyedülálló nyelvében, az országban, ahol élünk, és hihetetlen kincs az is, hogy bárhová is szélet szét a nemzet a világban, az anyaország mindig szeretettel várja őket. Jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. Soltész Miklós a második összmagyar középiskolás táborban újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott. A táborban töltött egy hét alatt a fiatalok érezhetik, hogy a nyelv mennyire összeköti őket. Érkezzenek akár Észak- vagy Dél-Amerikából, Japánból, Erdélyből, Felvidékről, Kárpátaljáról, vagy az anyaországból. Az államtitkár hozzátette, hatalmas nemzetmentést hajtott végre a kormány az elmúlt 15 évben a Rákóczi Szövetséggel, más civil szervezetekkel és pedagógusokkal összefogva, amit a jövőben is folytatni kell, mert ezek a fiatalok megérdemlik a tiszteletet és a szeretetet. A nyugdíjasok élelmiszer utalványait október 15-éig kézbesíti a posta. A Magyar Posta ZRT azt közölte a távirati irodával, hogy az élelmiszer utalványt szeptember 1-e és október 15-e között kézbesíti az irányító számok emelkedő sorrendjében a több mint 2,3 millió nyugdíjasnak. A kézbesítés, illetve a kézbesítési kísérlet azon a címen történik, amely a Magyar Államkincstár nyugdíjfolyósító igazgatóságánál nyilvántartásban van. Ha a címzett vagy a meghatalmazott a kézbesítés pillanatában nem tartózkodik otthon, a letéti postahelyen lesz lehetősége átvenni a juttatást 10 munkanapon belül, jelezték. Végül az időjárásról. Pénteken alapvetően napos, gomoly felhős időre számíthatunk egy-egy futózáporral. A késő délutáni óráktól északnyugat felől felhősödés kezdődik, és ezzel együtt az ország azon részén megnő a záporok, zivatarok kialakulási esélye. A déli-délnyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 27 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.
Keretről a szél, lassan idej, megy az ősz, jön a tél, s te messzi földre vihetnél. Az erdő közepén, ahol csillagos az ég, szeretném, azt szeretném. Egyke a világban ez a föld, oly parányi, és mégis őt világítja be a lelkünk, ezért a rosszban is megköszön.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm Romhányi Tamást, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét. Örülök, hogy önnel interjút készíthetek. Mintegy 180 ezer rászoruló embernek nyújtanak segítséget, és ebben a munkában 120 csoportot fognak össze. Május 31-én nemzetközi díjban részesült a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Arra kérem, kezdjük ezzel a szép elismerésével. elnyeréssel a mai beszélgetésünket.
Május 31-én a Máltai Szeretetszolgálat az előző évi tevékenységét összesítette, évértékelő küldött gyűlése volt a Szeretetszolgálatnak, mint minden közhasznú egyesületnek ez kötelező megtartani, és akkor ennek apropóján születtek meg ezek az adatok a tavalyi munkájáról. Minden egyes intézményünk, minden egyes önkéntes csoportunk beszámol, több mint 300 intézménye van a Máltai Szeretetszolgálatnak, és ahogyan is mondta, 120 önkéntes csoportja, mindenkit beszámolva csak nem 6800 főállású dolgozója van a Máltai Szeretetszolgálatnak ma már, és több mint 4000 önkéntes tevékenykedik ebben a 120 csoportban. Jellemzően ők végzik a mindennapos karitatív munkát, ami az adományok gyűjtését, osztását jelenti, és hát persze számos más feladatot is. Ami pedig a nemzetközi elismerést illet, ugye május 31-én számoltunk be erről. Az elismerést még az előző év őszén Brüsszelben vehette át a Máltai Szeretetszolgálat a telemedicina programért. Az elmúlt 10 év Európai Uniós fejlesztéseinek szakmai versenye volt Brüsszelben, tehát 262 olyan programot versenyeztettek, amely az elmúlt 10 évben Európai Uniós támogatásból valósult meg. 5 kategóriában hirdettek nyertest, és a szociális gondoskodás kategóriában a Máltai Szeretetszolgálat telemedicina programja kapta meg az első helyezést, a úgynevezett Régió Stars díjat. Hatalmas büszkeség, óriási elismerés. Ez a program a technika lehetőségeivel kiváltja a települések, kis településekről hiányzó házi orvosokat. Sok helyen dolgozunk, ahol 5 évnél hosszabb ideje betöltetlen a házi orvosi praxis. A telemedicina pedig azt teszi lehetővé, hogy sem az orvosnak, sem a betegnek nem kell utaznia ennek a hiánynak az áthidalásához, hanem a technikát utaztatjuk. Nagyon modern berendezések, a legmodernebb digitális eszközökkel érkezik egy mozgóorvosi rendelő a településre. Szakasszisztens van a gépjárművön. A rendelést végző orvos pedig adott esetben több száz kilométer távolságból valamelyik városi kórházban, illetve több olyan munkatársunk van ebben a programban, akik kisbaba mellett otthon maradt orvos édesanyukák, de ezt a néhány órát be tudják vállalni, és akkor ők akár a lakásukról képesek rendelni. A településen a műszereket a szakasszisztens kezeli, például a fonendoszkópot ő helyezi el a betegnek a hátán, a mellkasán, az orvos pedig több száz kilométer távolságból sokkal tisztább hangminőségben hallgatja a szívhangot, vagy a légzést, vagy amire éppen kíváncsi, mintha ott lenne a fülében a műszer végén. Ugyanígy, de amikor bekukucskálnak valakinek a torkába, hogy pálcikával lenyomja a betegnek a nyelvét, ennek a pálcikának, amivel az asszisztens nyomja le, ezerszeres nagyításra képes kamera van, és hát majdhogy nem a baktériumokat is meg lehet vele nézni. Ez a telemedicina most már 36 településen állandó rendelést nyújt az ottani lakosságnak. Óriási nemzetközi érdeklődés kíséri, hiszen ez az orvosi hely nem csak nálunk probléma, és ennek az eredményeit ismerték el Brüsszelben az elmúlt 10 év legjobb fejlesztés szakmai versenyében.
Akkor megnyugtathatjuk a műsort hallgatókat, hogy nem kell aggódniuk, nem kell félniük egy ilyen vizsgálattól, sőt, ez lehetőséget teremt arra, hogy helyben, ahogy említette, a kis településen megtörténik ez a vizsgálat utazás nélkül. Itt, ahogy jöttem a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat országos központjában ennek az interjúnak a felvételére, mozgó játszóteret is láttam az önök udvarán. Nyilván nagyon sok településre jutnak el, és segítenek mindenféle módon nehézsorsú embereknek. Hogy működik ennek a logisztikája?
Óriási szervezettséget igényel, a pont a méreteinkből adódóan. Itt a Szarvas Gábor úti központban, ahol beszélgetünk, itt ugye 2 telekkel lejjebb található az zugligeti Szent Család plébánia templom, ahol Kozma Imre atya szolgált a 80-as években, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke, és ugye 80-as években alakult ki az a csoport az ő önkénteseiből és ittanos tanítványaiból, amely a Magyar Máltai Szeretetszolgálat gyökereit jelentette, vagy hát induláskor az első csapatot, amelyik hadrafogható volt, és már jelentős rutinnal rendelkezett a rászoruló emberek megsegítésében. Ezt azért hozom föl a növekedés érzékeltetésére, mert 1989. február 4-én 31 alapító tag hozta létre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületet. 36 évvel később ez a szervezet 6800 főállású dolgozót foglalkoztat, pontosabban nem ez a szervezet, mert most már több szervezetben működik a Máltai Szeretett Szolgálat. Maga az egyesület, ami 89-ben létrejött, az megközelítőleg 5000 dolgozót foglalkoztat, és csak nem 2000 ember dolgozik még más szervezetekben. Más nem mondjak, van például 20 közoktatási intézményünk, most a körülmények között működő helyszíneken, komoly kihívások közepette, ahol egy hagyományos iskola nem mindig birkózik meg a ráváró nehézségekkel, tehát indokolt, hogy a Máltai Szeretett Szolgálat legyen az intézmény fenntartó. Ezekben több mint 1100 pedagógus dolg. Tehát azt mondta, hogy sok olyan feladat kapcsolódott a Máltai Szeretett Szolgálathoz, amit nem az egyesületi tevékenység, tehát formailag az egyesület nem alkalmas rá, hogy ezt ellássuk, és ezért más szervezeteket alapítottunk. Úgyhogy így a teljes csoport, ha szabad ezt így mondani, úgy van a 7000 fős létszám, magában az anyaszervezetben kevesebb, mint 5000 ember dolgozik, de az alapításkori 31 önkénteshez képest hirdetlen nagy a növekedés. És hát muszáj, hogy minden nagyon szervezetten működjön, komoly szervezeti hierarchia alakult ki a szeretett szolgálatnál, nem megyei felbontásban működik a szervezet, hanem annál nagyobb egységek jelentik a helyi szervezet és az országos központ közötti átmenetet, regionális központjaink fogják össze 3 megyényi területenként a térségben zajló munkát, gyakorlatilag mindenhol mindennel foglalkozunk, és egy ilyen nem túl magas piramis, tehát nem úgy működünk, mint egy nagy vállalat, de azért nagyon sok szükséges racionális intézkedést kellett a mindennapi munkában. Van logisztikai központunk, van saját szállítmányozásunk, van most már nagyon komoly egészségügyi terünk, saját laborunk, 14 mozgóorvosi rendelőnk, és több mint 20 közoktatási intézményünk. Minden regionális központban van a logisztikai központunknak a folytatásaként területi raktár, ahol az adományokat el tudják helyezni, tárolni tudják, továbbítani tudják, és még mondhatnánk hosszasan.
Tisztelettel ajánlom a rádióhallgatók figyelmébe az önök honlapját. Kiemelte ön Kozma Imre atya az alapító szerepét. Rá is folyamatosan visszatekintenek, őrzik az emlékét.
A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat egy gyűjtő oldalt hozott létre, amit egészen mostanáig, ugye Imre atya 2024. október 17-én távozott közülünk. Akkor különféle webes felületen voltak már, önkéntesek gyűjtötték, és próbálták az utókor számára elérhetővé tenni az ő tanításait, prédikációit. A Máltai Szeretett Szolgálat létrehozta a kozmaimreatya.hu weboldalt, ahol több mint 1200 hangfelvétel van összegyűjtve, időrendbe feltöltve. Ezek jellemzően Imre atyának a szentbeszédei, tanításai, Imre atyának az életútja, Imre atyával készült interjúk és írásai, kategorizálva kereshetők, megtalálhatók ezen a weboldalon. Videófelvételek, róla készült filmek és nyilatkozatok gyűjteménye, több mint 2000 különböző tartalmat töltöttek fel, elsősorban önkéntesek. Mi ezeket csak összeszedtük, rendszereztük, és egy helyre összesűrítve elérhetővé tettük. kozmaimreatya.hu a szellemi örökségének a nagyon nagy része most már itt ezen a felületen elérhető, bárki számára rendelkezéssel, úgyhogy ha valaki szeretne tőle idézni valamit esetleg, vagy keresne gondolatot tőle, vagy szeretné elolvasni húsvéti karácsonyi üzeneteit, akkor itt megteheti.
Felmerült itt bennem, ahogy önt hallgattam. Milyen a jó segítség?
A jó segítség az, ami célba ér. A Máltai Szeretett Szolgálatnál régen gyakran mondtuk azt, hogy segíteni csak jól szabad. Ezzel azt értjük, hogy az az igazi segítség, ami a szükségre reagál. Tehát nem azt adjuk, ami nekünk kényelmes, vagy amiből legtöbb van a raktáron, vagy amiért csak ki kell nyújtani a kezünket, hanem amire ténylegesen a szükséget csillapítjuk. Egy példát hagyd mondjak erre. 2010-ben a Vörösiszap katasztrófa után elindult az automatizmus a karitatív szervezeteknél, meg a katasztrófavédelmi szervezeteknél, és a Vörösiszappal elöntött településekre, Devecserre, Kolontára óriási mennyiségű takarót, ásványvizet, konzervet szállítottak, mert ilyenkor, amikor kitelepítés van, ugye ezekre mindig szükség van, és akkor azonnal elindulnak ezek a szállítmányok. De néhány napon belül már nem volt szükség több takaróra, konzervre, meg tábori ágyra, hanem sokkal inkább mondjuk egy ajtóra volt szüksége a kitelepített családoknak, akik laktak a sportcsarnokban, a zeneiskolában, ismerősöknél, rokonoknál elhelyezve, és amikor kiderült, hogy hosszú ideig kell berendezkedni arra, hogy ők nem tudnak visszamenni a saját házaikba, és akár éven túl is ideiglenes szálláson kell maradniuk, akkor már nem több takaróra meg konzervre volt szükség, hanem valami olyan megoldásra, ami az ideiglenes elhelyezésüket úgy oldja meg, hogy ne kelljen hétről hétre tovább mennünk valahova. És akkor a Máltai Szeretett Szolgálat azt ajánlotta fel, hogy albérletet vesz ki egészen addig minden család számára, amíg az otthonaikat vagy helyreállítják, vagy az új a régi helyet fel nem épül. És ez azt jelentette, hogy 155 család családot helyeztünk el átlagosan 10 hónapra a térségben, albérletben. Akkor ez volt a jó segítség. És a jó segítséget azt tette még jobbá, hogy ebben nagyon sokan becsatlakoztak. Mikor Kozma Imre atya megtette ezt a felajánlást, akkor ebbe benne volt, hogy adott esetben ez hosszú időre lenullázza a szeretett szolgálat anyagi lehetőségeit, de ő ezzel nem törődött. És a gondviselés pedig úgy működött ebbe közre, hogy végül is alig került pénzünkbe az egész, mert beszálltak önkormányzatok, cégek, vállalkozók, és jelentkeztek, hogy akkor 10 család albérletét én fizetem, adok támogatást 2 családnak, 5-nek, és a 155 családot úgy tudtuk majdnem egy évig elhelyezni, hogy saját forrást alig kellett beletenni.
Ez nagyon nagy dolog, és ugye az emberi szeretetet, a jóságot mutatja, nem csak az egyének, hanem a cégek részéről is. Legutóbb június 3-án indultak önök Erdélybe, ahol az árvi sújtott a településekre, vittek segélyszállítmányt. Ez is hatalmas segítség az ott lévőknek, és azt gondolom, hogy azt tükrözi, hogy a máltai szeretett szolgálat mindig ott van, ahol szükség van rá.
Reméljük, hogy mindig odaérünk, ahol szükség van ránk. Ugye a Parajdi sóbányát elöntő kiáradt patakvizek, illetve a térségben 9 települést érintő gyors áradás után utazott ki a vészhelyzetkezelési szolgálatunk június 3-án. Mikóly-faluba volt a bázisuk felállítva. A romániai máltai szeretett szolgálattal együttműködve, velük egyeztetve mentek ki a kollégák, és az ő munkájukba kapcsolódtak be. Akkor már volt egy kialakult munka megosztás, hogy melyik karitatív szervezet mely településen milyen feladatot végezel, és akkor így a romániai máltai kollégákhoz kapcsolódva Nagyborosnyón és Bácsteleken nyújtottak segítséget a mi munkatársaink. Az akkori szükséglet az volt, hogy a kitelepített családok számára melegételt adjanak, tehát főzni mentek, tábori konyhákat vittek, nagy mennyiségű tartós élelmiszert közvetlen kiosztásra, fertőtlenítőszert, raklappal az iszap eltakarítására, meg ugye a házak kifertőtlenítésére, és közvetlen főzhető ételeket, tésztát, konzerveket, babot, nem is tudom még felsorolni mi mindent, amiről napokon keresztül önellátóvá tudták tenni az általuk kivitt 2 konyhát, ahhoz sátrakat, illetve a romániai máltai kollégák kértek még gumicsizmákat, hogy a településekre érkező helyi segítők, ottani önkéntesek ugye az iszapban nem tudnak enélkül közlekedni, úgyhogy ezeket is vittek a munkatársaink. Az első szállítmány, ami kiment, 5 tonnányi felszerelést vitt, és ebben volt 15 darab falszárítógép is, ami azóta is ott van. Ezeknek pedig az a szerepe, hogy az öntött faluházakat egyenletesen szárítsa ki. Az árvizeknél nem csak az a veszélyes, amikor a víz betör a házba és elönt mindent, hanem amikor levonul, főleg az idősebb épületeknél, a vályokházaknál különösen, de nem csak a vályokfalozatú épületeknél is, hogy ahol megsüti a nap, vagy megfújja a szél, ott az a falszakasz kiszárad, egy másik pedig akár úgy ott marad átázva, és gyakorlatilag nem egyforma utána a teherviselő képességük, és elindulnak a repedések, és hogyha túl nagyok a repedések, akkor úgy újabb veszélyhelyzetet idézhetnek elő, és a falszárító gépek pedig, amiket betesznek az épületekbe, a levegőből összegyűjtik a párát, és aztán egy vödörből kiönthető az összegyűjtött víz, de a lényeg az, hogy mindenhol kiszárítja a falat. És viszonylag rövid idő alatt egyenletesen megszárítja az egész falat, a nedvesedés hatására, vagy az ott benne maradt nedvesedés miatt már nem indulnak el újabb repedések. És ez nem egy nagy dolognak tűnik, de sok helyszínen bebizonyosodott, hogy nagyon komoly problémát jelentettek. Az árvíz után hónapokkal megjelenő újabb sérülések a korosabb épületeknél, és ezt előzik meg a falszárító gépek. 15 ilyet vittünk ezekre a településekre. Ezeket ott is hagytuk, hogy használják, amíg szükség van rá.
Nagyon sok irányú az önök szakember gárdája. Legyen szó orvosról, mentésről, szállításról. Ezek a szakemberek hogy tartják önökkel a kapcsolatot? Itt tekintsünk egy kicsit távolabb. Mit jelent a szakember gárda szemszögéből a nemzetközi kapcsolatok rendszere?
Amikor valami új helyzettel találjuk magunkat szembe, nyilván szakértők segítségére hagyatkozunk, illetve szakemberek segítségét kérjük mi is, köszönettel elfogadjuk. Amikor egy új tevékenység beépül a mindennapos munkánkba, akkor előbb-utóbb az következik be, hogy a szakemberek megjelennek a mi alkalmazottaink között is, és fölveszünk olyan embereket, akik tudják ezt a tevékenységeket. Például 2011 előtt nem volt a máltai szeretett szolgálatnak egyáltalán általános iskolája, azóta van óvodánk, általános iskolánk, középiskolánk, speciális speciális iskolánk, sőt már bölcsődénk is, és gyakorlatilag a pedagógusok beépültek a máltai szeretetszolgálat munkatársi közösségébe. Ugyanígy jelentek meg az orvosok, az egészségügyi személyzet. Korábban például önkéntes orvoscsoportunk végzett különböző feladatokat, különböző missziókhoz kapcsolódóan, például szemészeti szűréseket végeztek. Vannak saját orvosaink, illetve szakellátó intézményünk, pszichiátriai kórházunk is van az utóbbi években már, tehát az egészségügyi dolgozók is részesei lettek a máltai közösségnek. Tehát a szakemberek, amik csak egy-egy feladatról van szó, addig külső segítőként vesznek részt a munkánkban, amikor ez állandó munkánká válik, akkor pedig főállású dolgozóként vesznek részt, így kivitelezhető. A külföldi segítségnyújtás hát mindig valamiféle szükséghelyzet indokolja. Gyakorlatilag 5 földrészen vannak máltai programok, vannak elhúzódó tartós programjaink, afrikai ivóvíz programunk, Közel-Keleten, elsősorban Szíriában az ottani az élet újrakezdését segít programjaink. Rengeteget lehetne mondani, viszont a helyi partnerszervezetekkel együtt működve, tehát nálunk van a cél, hogy mit szeretnénk elérni, innen esetleg koordinátorok mennek ki, de a kétkezi munkát, vagy amihez sok ember részvétele szükséges, azt ott helyi együttműködő szervezeteink, amik az adott országban léteznek, velük végezzük.
Hogy jelentkezhet valaki önökhöz önkéntesnek?
Önkéntesnek bárki jelentkezhet, akár a weblapunkon keresztül, illetve akár e-mailen, akár személyesen, akár telefonon. Nyitottak vagyunk rá, ugye ezt a szervezetet önkéntesek hozták létre. Az első években mindenki fizetés nélkül végezte ezt a tevékenységét a máltai szeretetszolgálatnál, és azt gondoljuk, hogy addig maradunk önazonosak, amíg az önkéntességnek tere van a máltai szeretetszolgálatnál, tehát amíg önkéntesek keresnek bennünket, és amíg szívesen jönnek ide, és nálunk találják meg a válaszokat ezzel kapcsolatos kérdéseikre. Volt időszak, amikor sokkal több önkéntes volt a máltai szeretetszolgálatnál, volt, amikor a professzionalizálódás egy kicsit háttérbe sorolta az önkéntes tevékenységet, soha nem szűnt meg, tehát mindig 1000 számra voltak önkénteseink, de volt, amikor 15 000 önkéntessel számolhatott ez a szervezet, és volt, amikor 3000-rel. Az utóbbi években újra növekedésnek indult ez a szám. Minden nagyobb szervezetünknél odafigyelnek arra, hogy legyen lehetőség önkéntesként becsatlakozni, tehát ne csak katasztrófák idején. Mert amikor nagy baj van, akkor a máltai szeretetszolgálatot rengetegen megtalálják. Például a legutóbbi Dunai árvíznél is megállás nélkül csöngött a telefon, és nem csak adományokat ajánlottak, hanem kétkezi munkát, fuvarozást, tehát az idejüket, a tevékenységüket is felajánlották az emberek nagyon sokan. Viszont ami nekünk nagyon fontos, hogy emelkedik újra azoknak az embereknek a száma, és akik nem csak ilyen válsághelyzetben jönnének, hanem a mindennapi tevékenységbe szeretnének bekapcsolódni, és újra 4000 fölé nőtt az önkénteseinknek a száma. Lassú, de folyamatos emelkedés van, amit szeretnénk fenntartani a jövőben is.
Gondolom, hogy az idős emberek saját maguk szempontjából is örömmel segítenek, hiszen hasznossá tehetik magukat. Na de a fiatalok jelentkeznek-e, csatlakoznak-e az önkéntesek sorába?
Igen, nem olyan könnyű a hagyományos karitatív munkát vonzóvá tenni számukra, de mindig jönnek fiatalok is. Szeretnénk sokkal több fiatalt bevonzani. Nehéz versenyhelyzetben vagyunk. Az iskolai közösségi szolgálat, hát évente több mint 2000 középiskolás diák szokott érkezni a máltai szeretetszolgálat különböző intézményeibe az 50 órás szolgálatát teljesíteni. De azok a visszajelzések, hogy 3-4-szer annyi diák jelentkezik mondjuk állatvédő szervezetekhez, mint az embermentő szervezetekhez. Tehát nem annyira jó ebből a szempontból a pozíciónk. Nagyon sokat kell megszólalnunk, keresnünk a kapcsolódási pontot a fiatalokkal, hogy ennek a tevékenységnek az igazi értékeit meg tudjuk mutatni, mert valószínűleg ezt egy kicsit nehezebb számukra elfogadni, mondjuk elmenni egy idős otthonba, vagy hajléktalan emberekkel találkozni, vagy fogyatékos társainknak valamilyen módon segítséget nyújtani. Népszerűbbek az állatmenhelyek. Viszont nagyon örülünk annak, hogy azok közül a diákok közül, akik nálunk vannak szolgálaton, egy-kettő mindig marad, és visszajön, és onnantól kezdve az már egy igazi kapcsolat, amikor nem csak azért jön, mert teljesíteni kell az 50 órát, és ez egy megoldandó feladat, hanem valamit talált benne, ami személyre szólóan neki meghívást jelent, és utána visszajön. Szeretnénk, ha több ilyen lenne, de nagyon örülünk minden egyes embernek, aki jön és itt marad. Hát itt tartunk most. ebbe a folyamatban.
Említettük a nemzetközi elismerést, amely óriási dolog és nagyon izgalmas, amiért a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat ebben az elismerésben részesült. Engedje meg, hogy végül megkérdezzem, hogy ha nemzetközi szinten kitekintünk a különböző szeretetszolgálatokra, milyennek látja a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat helyzetét a nemzetközi térben?
Nem nagyon van rá jó válaszom, mert alapvetően nem szoktunk sem versenyezni, sem hierarchiákat felállítani. Minden olyan szervezetnek, amelyik igazi munkát végez, rendelkezésre áll, hívható, riasztható a szükséghelyzetben. Megvannak a maga előnyei, nehézségei, megvan a maga szerepe a körülötte lévő világban. Ugye Magyarországon az egyik legnagyobbak vagyunk, és minden területen ott vagyunk, ahol szükség lehet. Annyi specialitása van mondjuk a Magyar-Máltai Szeretetszolgálatnak. A Szuverén Máltai Lovagrend a felettes szervünk, ami 120 országban működik. A legrégebbi katolikus karitatív szervezet, a Szuverén Máltai Lovagrend, az első keresztes háborúk idején az első jeruzsálemi kórházat működtette, és az 1070-es évektől kezdve datálódik a működése, azóta is folyamatos. Ez a szervezet ugye a világméretét tekintve a Vörös Kereszthez, Vörös Félholdhoz mérhető óriási humanitárius tevékenységet végez. A Szuverén Máltai Lovagrend Magyarország és egész szervezete a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat, és a lovagrendhez tartozó segélyszervezetek közül viszont az egyik legnagyobb, mindenhol jóval kisebb segélyszervezetek működnek. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat óriási nagyra nőtt az itt végzett munkánk eredményeképpen. A tevékenységi körünknek a széles skálájával és az általunk ellátott embereknek a számával ebben a világban, ami a Máltai Lovagrendnek az ernyője alatt működik, kimagaslóan nagynak számítunk.
Kedves hallgatóink, Romhányi Tamással, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.
Mit jelent, hogy annál nagyobb szeretet? Nincs, mint a másokért, önként adnád az életed. Ott, ahol neten beszélgetnek már csak az emberek, és vita tárgya lett, hogy mit jelent a tisztelet. Ahol a különbség férfi és a nő között lassan fogyatkozik, mint éjak elő nap mögött. Ott, ahol a holnap gyakran másolja a tegnapot, mert az ember a hibáiból tanulni nem szokott. Ott, ahol a béke folyton penge élen tántorog, a fehér galambot is vadasan tálalod. Ott, ahol mindenki mindenkinél mindent jobban tud, de a tények elárulják, a legtöbb ezzel mire jut. Mondd neked, mit jelent, hogy annál nagyobb szeretet? Nincs, mint a másoké, önként adnád az életet. A nagy szavak már szépek, de senkié, még semmit nem tette, de az, aki az életet ér, akár a halállal szembenéz. Döntsd el te, meg mennyit ér, egy csillag vagy, 15 millióból, a fényünk összegér, egy csillag vagy, 15 millióból, mert el ez mennyit ér.
Mit értesz az alatt, hogy annál nagyobb szeretet? Nincs, mint a másokért, önként adnád az életed. Ahol a sorok közül rég ellopták a lényeget, a szavakkal jól bánnak, de csúfolják az életet. Ahol már azt sem tudod ki, mikor mond igazat, s a nagyobb baj lesz ebből, te sem mosod ki magad. Mert Isten előtt minden ember ugyanaz. Összetartozunk, összetartozunk, ezt ízlelgesd magadban. Összetartozunk, már a gondolattal is azonnal alkotunk, de nem mindenki akarja, hogy
bármi jobb legyen, bőven van ki áttapos, asszonyok, gyerekek. Mondd hát neked, mit jelent, hogy annál nagyobb szeretet, nincs, mint a másoké, önként adnád az életet. A nagy szavak pár szépek, de senki hogy annál nagyobb szereted, nincs, mint a másoké, önként adnád az életed. És ott, ahol a menő az ki, bárkit lever kajakra, utca bandák jele fújva a városi falakra. Ahol az alázat nem gyakorlat, csak elmélet, egymással kakaskodó lelki szegények. Ott, ahol a szépség rég nem angyalokkal kezdődik, elég, ha egy formás celep a lapoknak levetkőzik. Ott, ahol most is azt hiszed, másokról beszélek, bólogatsz, de magunkról, én rólam, rólad mesélek. Mondd hát neked, mit jelent, hogy annál nagyobb szeretet, nincs, mint a másoké, önként adnád az életet. A nagy szavak már szépek, de senkié, még semmit nem tettek, de az, aki az életet ér, akár a halállal szemben ér, dönts el te.
Fogtam a söröd, én bevallom, csak arra tudtam gondolni, hogy miért nem a kezed fogom meg éppen.
Talán az is nyékideg, hogy ami fagyos, az csak a szíved. Meg arra, hogy a csókod milyen lehet, miért szólt az eddig más nyelveken, pedig itt van az enyém hegyén, hogy csak az enyém enyém legyél. Amíg nem ismertelek, addig jól el voltam se vele. Erre te belépsz, bejössz, beborul, egy csapásra kiderül. Én nem láttam egyedül, hogy amíg nem ismertelek, épp csak el voltam se vele. De így már világos nekem, csak úgy lehet velem, ha volt előtte se velem. Ha volt előtte se veled.
Tudod, az egész bennem egy nagy kérdés, kupac, mi lesz, mikor, miként, és én hogy lehetek benne majd a végén? Vajon miattad lesz rövid, vajon miattad szavazok másra? Miattad kell majd először hazudnom az anyámnak? Miattad várok és várok, és aztán tényleg majd meddig várok, hogy végre összejöjjünk bárhogy. Amíg nem ismertelek, addig jól el voltam se vele. Erre te belépsz, bejössz, beborul, egy csapásra kiderül. Én nem láttam egyedül, hogy amíg nem ismertelek, én csak el voltam se vele. De így már világos nekem, csak úgy lehet vele, ha volt előtte se vele. Az tényleg szinte vicc, hogy az látszik ezek szerint, hiába kerestem az igazi, mert keresni kell csak találni, ugye? Mert amíg nem ismertelek, épp csak el voltam se veled, de most már világos nekem, el leszünk így egymás nélkül, hogy egymással legyünk végül. Mert amíg nem ismertelek, én csak el voltam se veled, de így már világos nekem,
csak úgy lehet velem, ha volt előtte se velem. Ha volt előtte se velem, ha volt előtte se velem, ha volt előtte se velem.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a halálról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
A halál a bűn következménye. Az egyház tanítóhivatala, mint a Szentírás és a Szent Hagyomány állításainak hiteles magyarázója, tanítja, hogy a halál az ember bűne miatt lépett a világba. Jó lehet, az embernek halandó természete van, a Teremtő nem halálra szánta. Így a halál ellentmond Isten és a Teremtő tervének. Úgy vonult be a világba, mint a bűn következménye. A testi halált az ember nem ismerte volna meg, ha nem vétkezik. Így tehát a halál az ember utolsó ellensége, akit le kell győzni. A halált Krisztus átalakította. Jézus, Isten fia, elszenvedte a halált is, mint az emberi lét velejáróját. De ő halálfélelme ellenére az atya akarata iránti teljes és szabad engedelmességben vállalta magára. Jézus engedelmessége a halál átkát áldássá változtatta. Az engedetlenség, az ember engedetlensége által jött a világba a halál, és Jézus engedelmessége ezt az átkot, a halál átkát áldássá változtatta. Krisztus miatt a keresztény halálnak pozitív értelme van. Így olvashatjuk a Filippiekhez írt levélben, számomra ugyanis élni Krisztus, meghalni nyereség. Igaz beszéd ez, ha vele együtt meghalunk, élni is fogunk vele. Olvashatjuk a második Timóteushoz írt levélben. A keresztény halál lényegi újdonsága ez, a keresztség által a keresztény szentségileg már meghalt Krisztussal, hogy új életet éljen. A Krisztus kegyelmében halunk meg, a testi halál befejezi ezt a Krisztussal való meghalást, és véglegessé válik beiktatásunk Krisztusba az ő megváltása által. Tehát ha Krisztus kegyelmében halunk meg, a testi halálunk befejezi azt a sok-sok meghalást önmagunknak, amit életünkben tettünk. Amikor böjtölünk, akkor is kicsit meghalunk önmagunknak, mert szeretnénk jót enni, vagy többet enni, de nem tesszük. Meghalunk önmagunknak. Vagy szeretnék az étteremben egy olyan társaság mellé ülni, ebédelni, akit nagyon szeretek, aki nagyon jó társaság, és nagyon jó velük lenni. De ott van egy másik asztaltársaságnál egy olyan, akivel nincs jó viszonyom, akivel nem szívesen vagyok együtt, akivel talán még beszélgetni sem szeretnék, akire egy kicsit neheztelek, mert megbántott engem. De van ott éppen egy hely mellette, és odaülök, és beszélgetek vele, és bocsánatot kérek tőle, vagy elfogadom az ő bocsánatkérését, közeledek hozzá, és ezzel is meghalok önmagamnak. Mert én szívem szerint a másik asztaltársasághoz ültem volna. És egy napunkban rengeteg ilyen lehetőséget ad az Úr, hogy meghalljuk önmagunknak. Hogy ne azt tegyük, amihez éppen kedvünk van, vagy a vágyaink, testi vágyaink indítanak, hanem azt tegyük, amire a Szentlélek indít, ami általában nehéz és nehezebb, a nehezebb út, az a szűk kapu, az a szűk ösvény, ami az üdvösségre vezet. És azt, ha ezekre figyelünk, akkor gyakorolhatjuk ezt a mindennapi meghalást, vagy minden percben való meghalást önmagunknak, és ezeket teszi véglegessé a Krisztussal való meghalás, a halálunk pillanata. Jobb nekem Jézus Krisztusért meghalni, mint uralkodni a föld határain. Őt keresem én, aki értünk halt meg, őt akarom, aki értünk föltámadt. Születés vár rám, hagyjátok a tiszta fényt vennem, oda eljutva leszek ember, mondta Antiochi Szent Ignác, mielőtt a vértanúságot elnyerte volna. Oda eljutva leszek ember, mondta ő, ott teljesedik ki az emberségem, ott Isten színe előtt a mennyországban. A halálban Isten magához szólítja az embert, ezért a keresztény Szent Pálhoz hasonlóan vágyódhat a halál után. Szeretnék megszabadulni, hogy Krisztussal legyek, írja a Filippiekhez írt levélben. És Krisztus példáját követve képes halálát az Atya iránti szeretet és engedelmesség aktusává átformálni. Tehát egy keresztény ember valóban vágyódhat a halál után, mert ilyenkor az örök életre vágyódik, de ezt az életet is nagyon meg kell becsülnünk és szeretnünk kell, mert az élet Isten legnagyobb ajándéka. És tudnunk kell azt, hogy el kell számolnunk majd a lelkünkkel, de el kell számolnunk a testünkkel is, amire talán kevesebbet gondolunk, és ezért, mivel a test a Szentlélek temploma, nagyon meg kell becsülnünk, mert az életet mi ebben a testben éljük, és a test és a lélek egysége az az emberi élet teljessége és lényege. Vágyhatunk a halálra, az örök életre, de éljük is az életet Krisztussal, és szeressük az életet, mert Isten ajándéka. Az életet élni kell, mint ahogy Teréz anya mondja. És minden ajándékát meg kell köszönni az Istennek, amit ebben az életben kapunk. Csak ezekkel az ajándékokkal ne éljünk vissza, és ne az ajándékokat szeressük elsősorban Isten nélkül, hanem mint Isten ajándékát tekintsük ezeket az ajándékokat. És elsősorban az ajándékozót szeressük. Így vágyott Avilai Szent Teréz is a halálra, amikor azt mondta, a látásodra vágyom, szeretnék meghalni. De mint tudjuk, szeretett élni is Krisztusban, itt a földön, és Krisztussal. Milyen szép mondatokat hallhatunk az egyház liturgiájában, mert híveid élete, Urunk, megváltozik, de meg nem szűnik, és amikor halandó testünk enyészetnek indul, lelkünket a mennyben örök otthon várja. A halál az ember földi zarándok útjának, a kegyelem és irgalom, amit Isten fölajánl neki, hogy megvalósítsa földi életét az isteni terv szerint, és hogy döntsön végső sorsáról, idejének vége. Egyetlen földi életünk végeztével további földi életünkre nem térünk vissza többé. További földi életre nem térünk vissza többé. Az ember számára az a rendeltetés, hogy egyszer halljon meg, olvashatjuk a zsidókhoz írt levélben, a 9. fejezet, 27. versében, ezt érdemes megjegyezni, mert van, amikor vitába kell szállnunk a reinkarnációval kapcsolatban, és ezt a mondatot, ezt idézhetjük, ezzel Jézus egyszer és mindenkorra véget vetett a tévedések sorozatának, ami a lélekvándorlással kapcsolatos, a halál után reinkarnáció nincs. Az ember számára az a rendelkezés, hogy egyszer halljon meg az egyetlen élete után. A lélekvándorlásról szóló tanítás azért tud veszélyes lenni, mert a felelősséget elveszi. Ha van új élet, akkor talán mindegy, hogy most hogy élek, majd javítok az újban. Vagy megváltoztatom, megjavulok, megváltoztatom az életemet majd az újban. De lélekvándorlás nincs, reinkarnáció nincs. A reinkarnáció jelenti ugye a lélekvándorlást. Az egyház buzdít minket, hogy készüljünk fel halálunk órájára. A hirtelen és készülete haláltól ments meg, Uram, minket. Imádkozzuk a minden szentek litániájában, hogy kérjük Isten anyját, imádkozzon értünk a halálunk óráján, az üdvözlégy Máriában, ugye ez benne van, amiről az előbb elmélkedtünk, és hogy bízzuk rá magunkat Szent Józsefre, a jó halál védelmezőjére. Kempis Tamás Krisztus követésében olvashatjuk: minden cselekedetedben és gondolatodban úgy kellene viselkedned, mintha azonnal meghalnál. Ha jobb volna a lelkiismereted, nem nagyon félnél a haláltól. Jobb volna a bűnöktől óvakodni, mint a halál elől futni. Ha ma nem vagy készen, hogyan leszel készen holnap? Tehát a bölcsember, a valóban bölcsember az egész életében készül a halálra. Nem félve, rettegve, hanem tudatosan, okosan, tudva azt, hogy egyszer eljön az ő órája is, nem tudjuk, hogy mikor, készülök a halálomra, és mindig felkészülten akarok a halál elé nézni. És ha valaki így éli az életét, nyugodt szívvel, békésen mehet át ebből az életből, a halálon keresztül az örök életbe. Áldott légy, Uram, a testi halálért, mint testvérünkért, akitől élő ember el nem futhat. Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak! És boldogok, akik magukat megadták a te szent akaratodnak, a másik halál nem fog fájni azoknak. És imádkozzunk Szent Józsefhez a boldog halálért. Ó, áldott József, te Jézus és Mária ölelő karjai között adtad ki lelkedet. Amikor majd a halál pecsétje lezárja az én életemet, jöjj el Jézussal és Máriával, hogy segítsetek nekem. Szerezd meg számomra, arra az órára ezt a vigaszt, hogy úgy halassak meg, hogy szent karjaik öleljenek engem. Ó Jézus, Mária és József, lelkemet életemben és halálomban szent karotokba ajánlom. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a halálról szóló elmélkedését. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!